Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Donald Trump amerikai elnök szerint Tajvan biztonsági helyzete nem változott pekingi látogatásának következményeként, és nincs változás az Egyesült Államok hozzáállásában sem a szigethez. Az amerikai elnök kínai látogatását értékelő a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban nyugalmat kért mindkét féltől, azaz Tajvantól és a szigetet saját területeként kezelő Kínától is. Kifejtette, hogy nem keresi a háborút, és megjegyezte, azt akarom, hogy Kína higgadjon le, semmi nem változott. Azt mondanám, hogy nem keresem annak lehetőségét, hogy valaki függetlenedjen, fogalmazott Donald Trump. A Tajvan számára már korábban jóváhagyott 10 milliárd dollárt meghaladó amerikai fegyverzet eladással kapcsolatban az elnök ismét kijelentette, hogy ezt egyelőre nem véglegesítette. Az elmúlt hónapokban nőtt a Tisza és csökkent a Fidesz-KDNP népszerűsége. Az előbbi 57, még az utóbbi 23%-on áll a teljes népességben, olvasható a Republikon Intézet közvéleménykutatásában. A felmérésben, amit 1000 felnőtt telefonos megkérdezésével készítettek, május 8-a és 13-a között az áll, hogy a választói aktivitás kiemelkedő májusban. A válaszadók 89%-a biztosan részt venne a választáson, ha azt most vasárnap tartanák. Megjegyezték, ez jóval magasabb, mint a választás előtti részvételi kedv, és a 80%-os választási részvételnél is magasabb, azaz a választás eredménye és az azóta történtek mobilizáló hatások voltak. A Tisza a teljes népesség 57%-ának támogatottságával bír, a Fideszre 23% szavazna, azaz több mint kétszer annyi szavazója van Magyar Péter pártjának, mint a Fidesznek. A Mi Hazánk 5, a DK és a Kutyapárt 1-1%-on áll a teljes népességben, közölte a Republikon Intézet. Plusz 10 nap szabadságot biztosít a honvédelmi állomány számára a területminisztere. Ruszin Szendi Romulus a Facebook oldalára feltöltött videóban aláírta azt a miniszteri határozatot, amely a plusz 10 nap szabadságról rendelkezik, valamint a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja 2026. május 21-ét és 22-ét a Magyar Honvédség teljes személyi állományának. Az új honvédelmi miniszter arra is ígéretet tett, hogy átvilágítják a bérrendszert, megkezdik a bérfeszültségek felszámolását, megszüntetik a megkülönböztetést az adminisztratív és műveleti katonák között, valamint a következő hónapokban kidolgoznak egy életpályamodellt is. Mint mondta, a fiatalitás és a politikai tisztogatás során eltávolított katonák lehetőséget kapnak arra, hogy visszatérjenek a honvédség kötelékébe. Közölte, a következő napokban berendeli és áttekinti az elmúlt időszak legsúlyosabb ügyeinek szolgálati jegyzőkönyveit és dokumentumait. Ígérete szerint folyamatosan tájékoztatni fogják a közvéleményt, és ahol szükséges, ott új vizsgálatot rendelnek el. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A 24 és 55 év közötti jelentkezők a tanfolyam során a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak, tájékoztatta a szervezet az MT-t. Jelentkezni május 25-ig lehet. Mint írják, a kórházban hagyott csecsemőknek és a családokban veszélyeztetetten élő gyermekeknek egyaránt szüksége van biztonságot nyújtó otthonra, a gyerekek megfelelő fejlődését, lelki és testi sérüléseik gyógyulását legjobban a nevelőszülők segíthetik elő. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózata 27 éve működik, folyamatosan bővül, 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevel, köztük számos fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. Sport. Rozman Sándor szövetségi kapitány kijelölte a jövő heti Szokka Európa-bajnokságra utazó magyar válogatott 14 fős keretét. A szerdától vasárnapig tartó tiranai kontinens viadalon 28 nemzet vesz részt, a magyarok Dániával, Szerbiával és Romániával csapnak össze a C csoportban. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult lesz az ég, csupán időszakosan szakadozhat a felhőtakaró, majd nyugat-délnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, a keleti tájakon akár beágyazott zivatar is előfordulhat. A zivatarok környezetében is előfordulhatnak átmenetileg viharos széllökések. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem dolgozói számára szerveztek lelki gyakorlatot Mátra-Verebély-Szentkúton. A kétnapos programon közel 60-an vettek részt. A lelki gyakorlat során a résztvevők egy-egy fő előadást hallgathattak meg, majd kis csoportos foglalkozások keretében dolgozták fel a kiválasztott témákat. A program lehetőséget adott az elmélyülésre, a közösségi beszélgetésekre és a lelki feltöltődésre is. Dr. Novák István delegált rektorhelyettest, a lelki gyakorlat vezetőjét hallják.
Az immáron 5. éve katolikus Eszterházi Károly Katolikus Egyetem rendkívül sokat tesz azért, hogy a keresztény értékeket, azon belül is a katolikus egyház tanítását, elveit, erkölcsi és hitbeli tanítását tovább tudja adni mindazok számára, akik érdeklődnek egyházunk és hitünk iránt. Első perctől kezdve szinttel indultak a lelki gyakorlatok, a lelki programok egyetemünkön. Egyik fontos helyszín, ahová gyakran eljövünk kétnapos lelki gyakorlatra, Mátra-Verebély-Szentkút, ahol maga a kegyhelynek a szellemisége. Ez mindig segít abban, hogy az egyes csoportok, akik jelentkeznek erre a lelki gyakorlatra, közösséget építsenek egymással, és kapcsolatba kerüljenek az egyházunk tanításával. Most az eddigiekhez képest minden felülmúló létszámmal közel 60-an vettek részt a lelki gyakorlaton. Elsősorban a funkcionális területen dolgozók jöttek most el, akár a HR osztályról, gazdasági főigazgatóságról, a különböző segítő munkakört betöltők, akik nagyon fontos feladatot végeznek az oktatás, a kutatási tevékenység segítsége érdekében és az egyetem működése érdekében. A két fő előadás, amelyet a nagy csoport előtt tartottam, az arról szólt, hogy miért a keresztény hit, miért pont a katolicizmus az, ami számunkra, nekünk hívő keresztény embereknek, hívő katolikusoknak erőt ad, és ezen keresztül számos részét mutattam be a lelki gyakorlat során egyházunknak az erejéről, olykor a gyengeségéről, más vallásokkal való összehasonlításról, ökumenizmusról, vallások közötti párbeszédről beszéltem. Ezt követően pedig a két segítőmnek a segítségével mind a két nap egy-egy kis csoportot hoztunk létre, 15-18-20 fő volt egy-egy kis csoportban, és ott mindegyikünk olyan témát hozott elő, amely közel áll hozzá az egyik lelkipásztortársam az imádság fajtáiról, illetve a gonoszűzésről, az ördögűzésről beszélt egy hitoktatótársunk, a keresztények helyzetét a mai világban, erről próbált beszélgetni és különböző játékos formában feldolgozni ezt a témakört. Jómagam pedig a Szentmisének a rendkívül fontos részéről, a prédikációról szóltam, hogyan készül egy pap fel a prédikációra, milyen érzések, milyen tudások kellenek ahhoz, hogy valóban egy jó prédikáció hangozzon el, mi ezeknek a fortéja, és természetesen mind a két kis csoportos foglalkozás végén egy kis kvízjátékkal is megörvendeztettem azokat, akik a csoporthoz tartoztak. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy május 12 és 13-án rendkívül szép két napot töltöttünk el, itt a Mátra-Verebélyi Szentkúton, május 13-án a Fatimai Szűzanya ünnepén a Szentmise is felemelő érzés volt mindannyiunk számára.
Egyre több medvét látni a Bükkben, az elmúlt két hétben Borsod vármegye több pontjáról is jelentettek észleléseket. A Bükki Nemzeti Park igazgatósága megerősítette a híreket, miután az Andókútnál és a Kisfensíkon vadkamerák is rögzítették az állatokat. Bár a szakemberekhez számos téves riasztás is érkezik, a barna medvék jelenléte a térségben immár bizonyított tény. A Nemzeti Park kéri a túrázókat, hogy a fokozott óvatosság jegyében csak a kijelölt turistautakat használják, és kerüljék a sűrű bozótosokat. Hangsúlyozták, hogy a medve nem játék, ezért észlelés esetén azonnal hívni kell az igazgatóság ügyeleti telefonszámát. A terepen tanúsítandó pontos viselkedési szabályokról a látogatók a park hivatalos honlapján tájékozódhatnak. A részletekről Gombkötő Pétert, a Bükki Nemzeti Park igazgatóságának szakreferensét hallják.
Alapvetően egy nagyon ingoványos talaj ez a jelenlegi medve észlelés sorozat, ami az elmúlt nagyjából két hétben fölröppent a médiában. Igazából a probléma az, hogy ugye nagyon sok bejelentés érkezik, ezeket igyekszünk mindig a lehető legrövid időn belül lehelyszínelni. Nagyon gyakori probléma, főleg most ugye az aszályos időszaknak is köszönhetően sajnos, hogy ott, ahol medvét látnak, vagy medvét vélnek látni, ott igazából a medvének nem sok életnyoma maradt, tehát lábnyomót, talpnyomót, lenyomatokat lehetetlen találni gyakorlatilag. Olyan esetekre, hogy a hullatékát esetleg ott hagyja, vagy a testéből szőrszálakat hagyjon, ilyen esetet nem nagyon tudtunk regisztrálni. Amit igazából itt a tavaszi időszaktól a Bükki Nemzeti Park igazgatóság munkatársai összegyűjtöttek adatokat, illetve megfigyeléseket, különböző forrásokból, ami információkat kaptunk. Ugye volt egy nagyjából április közepi 22-23-a körüli megfigyelés, az egy vadászati létesítménynél Miskolc közelébe. Aztán volt egy másik megfigyelés, az belekerült a Szom médiába, és hogy a Varbú környékén, ugye ez nagyjából egy hétre elkövette ezt a megfigyelést, és akkor utána kerültek elő ezek a délbükki, Bogács, akkor Novaj környéki észlelések, amik mondjuk úgy, hogy talán több valóságalapot tartalmaznak. Bár ugye mindig körültekintően kell azért bánni ezekkel a felvételekkel, amik előkerülnek, mert ugye nagyon nem nehéz sajnos olyan akár generált felvételeket is készíteni. Nagyon sok ilyen van egyébként a világhálón, hogy rohadó medve a képen, de igazából nincs oka, hogy miért rohanjon. Tehát nagyon körültekintő eljárás kell véghez vinni. Igazából talán ezek a legbiztosabbnak tekinthető medvés megfigyelések, amik az elmúlt bő három hétben, egy hónapban történtek a környékünkön. Az a gond a másik fele ugye a problémáknak, hogy nem mindig kapunk direktbe információt, minket annak ellenére, hogy próbálunk ugye nyilván állami szervként ebbe konkrét feladatokat ellátni, ugye hamarabb kerül egy-egy ilyen megfigyelés észlelés a közösségi médiába, utána fölkapja a sajtó különböző források, és igazából már arra nincs is szinte esély, hogy az ember ugye követni tudja ezeket a híreket, mert nagyon sok verziója alakul ki egy-egy megfigyelésnek, illetve hát az az előzetes kontroll, ami azért szerintem célszerű lenne ilyen esetekben, hogy valós megfigyelések legyenek a közszájon, akkor legalább egy valamiféle előzetes szakmai kontroll nem ártana. Nagyon gyakran előfordult már, hogy borznyomot vélelmeznek, medvenyomnak. Nagyon gyakran előforduló, hogy más állatok lépéseit, akár patás állatoknak a láblenyomatait, csülöklenyomatait gyakorlatilag benézik, vagy olyan is volt már, hogy sima kutyanyomot vélelmeztek medvenyomnak, ezeket érdemes tisztába tenni. Mielőtt a hírek bekerül, illetve hát volt olyan eset is néhány évvel ezelőtt, amikor ugyanarra az állatra az egyik megfigyelő azt mondta, hogy medvét lát, a másik meg farkast említett, és amikor a szakemberrel, kollégánkkal ugye megnéztük, akkor egy Akita kutya volt. Ez egy mezőköves landolnak tájék közötti megfigyelés volt évekkel ezelőtt, de volt már arra is példa sajnos, hogy egy rosszul megkonstruált vadetetőt, aminek ugye a fedőlapján levő kátrány, papír mozgott medvének, illetve bocsának néztek. Tehát rendkívül olyan sok érdekes megfigyelés van, ami azért jobb, hogyha reális információként kerül be a köztudatba. Alapvetően, hogy az ilyen találkozásokat legjobb elkerülni, illetve nyilván ebből csendesen visszavonulni, de legbiztosabb támpont talán, amikor már ugye biztonságban vagyunk, hogy a Bükki Nemzeti Park honlapján levő központi számot, ügyeleti számot hívjuk, és akkor ott egyrészt tanácsot is kaphatunk, hogyan viselkedjünk, miként lépjünk következőt, illetve hát annyi, hogy az ügyeleti kollega felveszi a telefont, és akkor a éppen beosztott vagy területi felelős azt ellenőrzi ezeket a megfigyeléseket.
A Tokaj-Hegyalja Egyetem megalakulása óta nagy hangsúlyt fektet arra, hogy szoros kapcsolatot alakítson ki a gazdasági és társadalmi szereplőkkel, valamint erősítse szakmai együttműködéseit a térségben és azon túl is. Az elmúlt 5 évben végzett hálózatépítő tevékenységéről dr. Kéri Szabolcs rektor beszélt.
Most zárul az intézményépítés első fázisa, amikor számot kell adnunk arról, hogy milyen eredményeket értünk el az oktatás, a kutatás, a tudomány, a kulturális együttműködések, illetve az úgynevezett lokális ökoszisztéma partner hálózat kiépítése kapcsán. Ezek lennének egyébként önök. Voltunk a minisztériumban, amikor hát nem is már a beszámoló volt az eddig elért eredményekről, hanem már a következő 6 év közfinanszírozási tervezetét tárgyaltuk meg, ahol szóba került az is, hogy mennyi együttműködést tudtunk kialakítani az elmúlt 5 esztendőben. 130 ilyen együttműködésről van szó, amely magában foglalja a tudományos és oktatási együttműködéseken túl az önkormányzati szereplőket, a gazdaság szereplőit és a kulturális intézményeket is. Ezzel a számmal meghaladtuk azt, amit 2021-ben terveztek az elődeink, és a minisztérium jóváhagyó dicséretét kaptuk meg ezzel kapcsolatban. Talán ennél is nagyobb jelentőségű az, hogy ennek a közel 130 együttműködésnek 30%-a élő együttműködés, ami azt jelenti, hogy nem csak egy aláírás történt valahol, valamikor, és utána elfelejtettük egymást, hanem dokumentálható, élő, aktív és intenzív együttműködési munka van az elmúlt esztendők során. Ez a 30%, nem tudom kinek jut eszébe, ez egy magas arány. Államtitkár asszony azt mondta, hogy ez valóban ennyi, akkor egy kiváló eredményt értünk el ezzel kapcsolatban. Nem csak hazai terepen mozgunk, hanem nemzetközi terepen is. 41 külföldi egyetemmel van együttműködésünk, köztük Bordóval, Geisenheimmel, Törökországgal, Kínával, tehát a világ valamennyi régiójával kapcsolatban vagyunk. Ha ugyan ma a pedagógusok nincsenek itt, tehát konkrétan mondjuk a bázisóvoda hálózatunk, vagy a Pataknet résztvevői középiskolák, általános iskolák nem képviseltetik magukat, azért emlékezzünk meg arról, hogy a pedagógus képzési területen 35 együttműködő intézményünk van, borászakon 36 borászattal tartunk intenzív kapcsolatot, gyakorlatilag napi szinten. Örvendetes módon a programtervező informatikus képzésünket támogatják, 17 cégről van szó, és a már említett bázis óvoda hálózatról néhány szót, egy külön ünnepség volt ezzel kapcsolatban, 17 óvoda tagja ennek a hálózatnak.
Félmillió forint gyűlt össze a Mátra Lions Klub által szervezett jótékonysági hangversenyen. A Szent Bertalan templomban megtartott koncert vendégművésze Érdi Tamás, Liszt Ferenc díjas zongora művész volt. Az esemény sikeres volt, nem csak a zenei élmény és a nagy érdeklődés miatt, hanem azért is, mert az összegyűlt támogatás összege elérte az 500 000 forintot, amelyet a Mátra Lions Klub jótékony célokra fordít. A tudnivalókról Rostás Ákos elnököt hallják.
2023-ban volt az első jótékonysági koncertünk. Gyakorlatilag akkor volt a Mátra Lions Klub 30 éves, és ez egy ünnepi jubileumi koncert volt, egy ajándék a város részére, teljesen ingyenes volt a belépőjegy, illetve nem is volt belépőjegy, Érdi Tamás volt a vendégünk. Aztán folytatódott a sorozat a Legato énekkarral, ami a Vakok iskolájának a zenekara volt. Tavaly Rákász Gergely orgonaművész volt a vendégünk, aki egyébként ebben az évben az év Lions személyisége, és májusban ezzel kapcsolatosan kap egy kitüntetést a Lilafüredi konvencióm. És most visszatértünk a gyökerekhez, Érdi Tamáshoz, és május 8-án a Szent Bertalan templomba volt egy nagyon-nagyon jó hangversenyünk. Jótékonysági célra a vakok és gyengén látók számára gyűjtöttünk, ahová őket is elhívtuk. Nagyon megható volt az este, mert a koncert végén kijöttek a zongorához, és Érdi Tamással együtt a helyi vakok és gyengén látók együtt ünnepelték a zenét. Tamás még külön játszott nekik ott egy Schubert darabot, és ez egy felemelő érzés volt. Gyönyörű utat járt be ez a koncert szervezése. Amikor elmondtuk Tamásnak, hogy mik a koncert céljai, hogy ez ingyenes, de adományokat elfogadunk, és a kiknek a javára, akkor az első szóra azt mondta, hogy teljesen térítésmentesen vállalja a ma estét, annyira tud azonosulni a koncert céljaival. Úgyhogy mondhatom azt, hogy az est legnagyobb adományozója maga Érdi Tamás volt, és minden adományozó, aki ott volt, annak nyilván köszönjük, de azzal, hogy ő ezt elfogadta, és térítésmentesen egy csodálatos koncertet biztosított, én azt gondolom, hogy ennél nincs nagyobb élmény. Büszkén jelenthetjük, hogy majd 500 000 forint jött össze, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon boldogok vagyunk. Hát nyilván a vakok és gyengénlátók segítésére alapvetően a karácsonyi ünnepség keretében szoktuk támogatni a csoport tagjait egyénileg, segítve a karácsonyi bevásárlást, felkészülést vásárlási utalvánnyal, hisz nekik is meg kell venni a szükséges élelmiszereket, ajándékokat az ünnepekre, és hát gyakorlatilag anyagi segítséget próbálunk adni, és valószínűleg ez az összeg is a karácsonyi támogatásukra megy.
Gönc határában tervásatást végeznek a miskolci Herman Otto Múzeum régészei, ahol egy több ezer éves neolitikumból származó árokrendszer nyomaira bukkantak. A feltárás során különféle őskori leletek is előkerültek, amelyek segíthetnek jobban megismerni a korabeli közösségek életét és szokásait. A szakemberek szerint a lelőhely jelentős régészeti értéket képvisel, ezért a kutatás tovább folytatódik. Hajdú Melinda feltárásvezető régészt hallják.
Jelenleg egy tervkutatás zajlik. Ennek keretében 3 kutatószelvényt nyitottunk egy lelőhely egy részére. Az első szelvényben egy árokrészletet kutatunk éppen, a másik 2 pedig egyéb település objektumokat tártunk fel. A munkákat azért hosszas-hosszas előkészületi feladatok előzték meg. A területen terepbejárást tartottunk több ízben is. Ekkor szembesültünk azzal, hogy milyen fantasztikus leletanyag rejtőzik itt. A föld felszínen is csodás anyagot találtuk, de a föld alatt is nyilván még egyéb érdekességek rejtőzhetnek. Tehát volt terepbejárás több alkalommal, ezt követően pedig pont azért, mert olyan érdekesnek tűnt a leletanyag, sok festett töredéket találtunk olyan darabokat, amik inkább ilyen helyi jellegzetességeket mutatnak, de sok olyat, ami meg a dunántúli lengyeli kultúrához köthető, illetve még a Kis-Lengyelország területi jellemző kerámia típusok töredékeit is megtaláltuk, és éppen ezért azt gondoltuk, hogy érdemes lenne a föld alá is betekintenünk egy roncsolásmentes vizsgálati módszerrel, vagyis a geofizikai mérések által. Szóval a műszer segítségével a bejárható területeket végigvizsgáltuk. Ez is egy hosszadalmas folyamat volt, mert a terület kis parcellákra van felosztva. És ugye az egész területet egyben nem tudtuk vizsgálni, hanem részleteiben. És hol az egyik parcella volt éppen szántva, hol a másik, és még most is vannak olyan parcellák, amelyek fedésbe vannak, tehát a növényzeti sűrűség, fedettség miatt nem tudunk geofizikai felmérést végezni. És ezekben a kis parcella részletekben viszont 4-szeres árokrendszer nyomát figyeltük meg, és ez pedig indukálta a további kutatását a területnek. Ezt követően talajtani fúrásokat végeztünk, Ennek során az árkokból vettünk mintát, az árkok közötti területről, illetve az árkok által határolt terület részről is fúró segítségével. Ezt Németországból érkeztek ide kollégák, Tobias Kinlin professzor vezetésével zajlottak a munkálatok, és a kinyert magokból kisebb mintákat gyűjtöttünk, ezeket pedig elküldtük Tübingenbe további vizsgálatokra, ott növényi maradványokat kigyűjtötték, magokat, faszenet, onnan pedig egészen Miamiba küldték a mintákat kormeghatározás céljából, és így tudjuk, hogy a legalábbis a két belső körárok kora körülbelül Krisztus előtt 4800-4700-ra tehető.
Miskolc belvárosának rejtett titkai elevenednek meg a kőbe írt történetek elnevezésű új várostörténeti kezdeményezésnek köszönhetően. A projekt célja, hogy a nap mint nap látott patinás épületek múltját közelebb hozza a helyiekhez és a turistákhoz egyaránt. A program részeként 10 kiemelt jelentőségű belvárosi ingatlan kap központi szerepet. Az épületek falain elhelyezett QR-kódos táblák segítségével bárki azonnal hozzáférhet az adott helyszín digitális archívumához. A kódokat beolvasva régi fotók, dokumentumok és izgalmas leírások mutatják be a város épített örökségét. A részletekről Tóth Szántai József, Miskolc polgármestere adott tájékoztatást.
Ami most itt mögöttem, 10 darab nagyon szép míves táblán látható, az Miskolc város 10 ikonikus épülete és ennek a 10 ikonikus épületnek a kőbe zárt története. Az elkövetkezendő időszakban ezek a nagyon szépen elkészített táblák kikerülnek azokra az épületekre, amelyek mellett nap mint nap eljárunk, és amelyeknek a történetéről nem biztos, hogy mindenki annyit tud, ami azt gondolom, hogy ebbe a kőbe zárt történetbe benne van és szerepel. 10 olyan épület, ami meghatározta ennek a városnak az elmúlt néhány száz évét, és ami mind a mai napig meghatározza a városnak a képét. Ez a 10 tábla abban segít majd eligazodni a miskolciaknak, hogyha egy mobiltelefont ehhez a QR kódhoz tartanak, és azt gondolom, hogy ez a mai világban talán már egy elvárható szolgáltatás, akkor annak az épületnek a történetéről nagyon sok olyan információt láthatnak és kaphatnak, ami azt gondolom, hogy mindenki számára hasznos és fontos lehet. Ugye az egyik nagy kedvencem, és azt gondolom nem csak nekem, hanem a miskolciak nagy részének is, a Miskolci Nemzeti Színház, ami a mai Magyarország történetének első kőszínháza, aminek a története azt gondolom, hogy egy ilyen rövid összefoglalóban, ami átirányít egyébként mindenkit egy adott honlapra, szépen elmondja és elmeséli ennek a városnak a történetét. Vagy akár itt a Sötét Kapu környéke, a Vejlik udvar, amiről azt szokták mondani, hogy Magyarország egyik első plázája volt tulajdonképpen az akkori kornak megfelelően. Úgyhogy ezek a táblák, ezeket a történeteket fogják majd elmondani az elkövetkezendő időszakban. Én szeretném megköszönni azoknak a kollégáknak, akik ebben segítettek, hogy ezek az információk megfelelő módon és minőségben juthassanak el a miskolciakhoz. Reimann Zoltánnak mindenféleképpen és Kelecsényi Gombos Ágnesnek, illetve a Miskolc Holding ZRT szakembereinek, akik segítettek, hogy ezek a táblák elkészüljenek, és akik az elkövetkezendő napokban erre a 10 ikonikus miskolci épületre ezt a táblát kiteszik majd. Természetesen itt nem állunk meg, folytatjuk azt a munkát, amit a miskolci belvárosban elkezdtünk, talán látják, hogyha megfordulnak, hogy új zöld szigetek vannak. Tavaly a villanyrendőr környékén zöldítettünk egy nagyot, ezt szeretnénk folytatni, és köszönjük minden olyan civil szervezetnek a munkáját és segítségét, akik az elmúlt hónapokban vagy években segítettek a belváros újra gondolásán és újra varázslásán. Külön szeretném megköszönni a belvárosi körnek, akik azokat a kapuajakat is felújították az elmúlt időszakban, amik hát az ott lakók, illetve a közös képviselők segítségével megújultak, és minden olyan kezdeményezést az elkövetkezendő időszakban, legyen az akár kapuajak felújítása, akár ezek a táblák, akár a belváros szépítése, a városvezetés nagy örömmel és nagyon jó szívvel fogad mindenki részéről.
Reimann Zoltán helytörténész a kezdeményezés célját ismertette.
Van egy városunk, amelyet nap mint nap járunk. Ismerjük az utcáit, a tereit, a házait. Vagy legalábbis azt hiszük. Reggel munkából sietünk, délután hazafelé tartunk, közben elhaladunk jól ismert homlokzatok, kapualjak, kirakatok mellett. És mégis. Ezek a falak többet tudnak rólunk, mint gondolnánk. Mert Miskolc nem csupán tér és szerkezet, hanem Miskolc emlékezet. Minden egyes épület egy történet. Egy családé, egy közösségé, egy korszaké. Örömök és tragédiák, felemelkedések és újrakezdések lenyomatai. Olyan történetek, amelyek sokszor észrevétlenül, csendben húzódnak a vakolat alatt, várva arra, hogy valaki újra felfedezze őket. A Kőbe írt történetek projekt erről szól. Arról, hogy megálljunk egy pillanatra. Hogy ne csak nézzük a várost, hanem értsük is. Hogy észrevegyük, ahol most állunk, ott előttünk már generációk éltek, dolgoztak, álmodtak. Ma a városnapján nem egyszerűen táblákat avatunk. Ma emlékeket teszünk láthatóvá. Kapukat nyitunk a múlt felé, és lehetőséget adunk arra, hogy egy hétköznapi séta élménnyé váljon. Egy QR kód, egy mozdulat, és már is egy másik időben találjuk magunkat. Régi fényképek, képeslapok, történetek elevenednek meg előttünk, és hirtelen már nem ugyanazt az utcát látjuk, mint néhány perccel korábban.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban ellátogatunk a Felsőhámori Római Katolikus Egyházközség templom búcsújára, és folytatjuk Uzsajné Pécsi Rita, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanára neveléskutató előadásának bemutatását, amit a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz Római Katolikus templomban tartott meg. Elsőként Szedmák Zoltán atyának, a miskolci Mindszenti Plébánia káplányának szentbeszédét hallgathatják meg, amelyet a Szent Flórián ünnepi búcsún mondott el. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Krisztusban, kedves testvérek! Két olvasmányt kiemelnék a háromból. Az első, az a Szent Lecke, a második pedig maga az evangélium, amit az imént hallottunk. Mert a Jelenések könyvében arról van szó, hogy majd mi lesz? Mi lesz a dolgoknak a vége? És hogyan érkezik célba az egyház? Hogyan nyeri el a mennyei atyának a jutalmát? És ezzel szemben az evangéliumban pedig nincsen másról szó, mint az egyház elindulásának előkészítéséről. Egy figyelem felhívásról, hogy jól vigyázzatok, keresztények! Mert hogyha vállaljátok ezt a küldetést, vállaljátok Jézus Krisztusnak a követését, akkor nagyon sok esetben megütköztök majd a világgal, vagy mindazokkal, akik a világ szerint élnek, sőt, még adott esetben a saját családtagokkal is, akik nem követik Krisztust, és nem hallják meg Krisztust. Jézus Krisztus, ahogy haladunk előre az időbe, a szenvedése felé, tudatosan előkészíti az ő tanítványainak a szívét, hogy ne érje őket nagy meglepetés, hogy nem az lesz, amit talán ők gondolnának, hogy hallanak csodálatos üzenetet, az evangélium jó hírét, a föltámadást, és akkor mindenki újongani fog. Mert lesz, aki nem újjong. Az nem újjong, aki rájön arra, hogy megtérésre van szüksége, de mégsem indul el ezen az úton. És ezt a két olvasmányt egy olyan szent veszi közre, akinek ez a kettő közel volt egymáshoz. Mert keresztényként üldözés áldozata lett, de rögtön részesült a mennyei egyháznak a javaiban, annak az egyháznak a javaiban, amelyről a Szent Leckében hallottunk, ahol üdvrivalgás van, vagy az egyik szakaszban a Jelenések könyvében, amikor János betekintést nyer és kérdezi ott az egyik vént a 24 közül, hogy kik ezek, és ő azt válaszolja, ezek a nagy szorongatatásból jöttek, és ruhájukat a bárány vérében hófehérre mosták. Kezükben pedig pálmaágat lengetnek, hiszen a pálma a mi győzelmünknek a jelképe, és a vértanúk győzelmének jelképe. Itt van előttünk Szent Flórián alakja, aki vízbe dobva lett a tűzoltóknak a védőszentje. Éppen ezért az ő életét nézve két anyagi elem kerül terítékre, a víz és a tűz. Erről szeretnék néhány gondolatot megosztani, mert mind a kettő nagyon fontos, és hihetetlen nagy a kapcsolata a kettőnek a hitünkben. A kettő között, mármint az olvasmány és az evangélium között, a Jelenések könyve és a Jézusi egyház előkészítése között tűz van. Olyan tűz, amelyet a víz, érdekes módon a víz gyújtott meg bennünk. Miről is van itt szó? A tűz az lángol. És éppen így kell a tanítványoknak minden szorongattatás ellenére, mint a tűz, lángolnia. Ezt a tüzet a keresztség vizében nyerjük el mindannyian, mert amikor lemosódik rólunk az ősbűnnek az átka, akkor nyerjük el a hitnek a tüzét, a Krisztusért való életet, amely lángol bennünk, lángol Krisztusért, az emberekért, és lángol az egyházért. És a tűzzel számtalan esetben találkozunk az Istennek az igéjében, rögtön eszünkbe juthat Mózes égő csipke bokra. A bokor, amely lángol, amely tűzben van, de mégsem ég el. Ezért nagyon fontos ez a kép, hiszen valahogy ez is előkészíti az egyházat. Mert az egyháznak, ahogy a csipke bokornak lángolnia kell, mert általa és belőle akar megszólalni az élő Isten. A tűz képével úgy is találkozunk, mint ami megolvasztja az aranyat és az ezüstöt, és megtisztítja. A keresztségben kapott tűz az, amely képessé teszi az egyházat arra, hogy tagjaiban állandóan megújuljon, alakuljon, formálódjon, állandóan megtisztuljon, és tagjaiban egyre inkább nemesebb legyen. Akkor eszembe jut az Ószövetség és a tűz kapcsolatát illetően Izajásnak a története, Izajás 6. fejezete, ahol az ő meghívásáról van szó. És amikor Izajásnak eszébe jut, hogy ő mennyire méltatlan az ő hivatására, arra, hogy az Isten üzenetét prófétaként a világba vigye, akkor azt látja, hogy az Úrnak az angyala egy tüzes parazsat vesz el az oltáról, megérinti vele Izajásnak az ajkát, és azt mondja az angyal, hogy mivel ez illeti ajkadat, elvétetik a te gonoszságod, és bocsánatot nyernek bűneid. Ugyanakkor, testvérek, még az a kép is eszembe jut, amit nagyon sokszor imádkozik az egyház a reggeli dicséretben, általában vasárnap kerül elő ez a nagyon hosszú zsoltár, amit úgy hívunk, hogy a három ifjúnak, Hananyának, Azarjának és Misaelnek a hála éneke, akiket a babiloni király tüzes kemencébe dobott, de ők a kemencében nem megégtek, hanem a kemencében táncoltak, és mindenki csodájára járt, hogy az Isten ebből a tűzből kimentette őket. Jézus Krisztusnak a szava is eszembe jut, aki egyértelműen megfogalmazza, hogy tüzet hoztam a földre, és ez a tűz csak később válik láthatóvá. Ez a tűz, ez pünkösnek a tüze. Azoknak a lángjelveknek a tüze, amelyik mindegyike leereszkedik az apostolokra, akikből korábban egy félénk, egy visszahúzódó, egy megijedt apostolokból egy egészen hősies, bátor, az egyházért küzdő és Krisztus tanítását a világ végéig elvivő apostolok lesznek. Mert a tűz ezt teszi bennük. Ezért jó, hogy ég bennünk ez a tűz, ezért jó, hogy a bérmálásban, személyes pünkösdünkben mindannyian vettük ezt a lelket, amely lángol és eleven bennünk. Ezt a tüzet a víz, a keresztségnek a vize gyújtotta meg tehát bennünk. Mi az, ami táplálja ezt a tüzet? Ezt a tüzet táplálja maga az eukarisztia. Lehet, hogy néhányan találkoztatok itt a képpel az interneten, a Facebookon, hogy persze lehet arról vitatkozni, ez most tényleg így volt, vagy nem, nem is ez a lényeg. Meg ez nem olyan módon ad hozzá, vagy veszel a hitünkből, hogy egy kép jelent meg az interneten, hogy egy pap éppen az eukarisztiát emeli föl a paténán, és amikor megcsinálták ezt a fényképet, és utána ránéztek, azt látták, hogy az eukarisztia ezen a paténán lángol, és lángjelvek jelentek meg benne és rajta. És hogy most az ember dolga, hogy ezt elhiszi vagy nem hiszi, mert ahogy mondtam, ez a hitünkhöz nem ad hozzá olyan értelemben, de nem is vesz el, de mindenképpen egy jó megerősítés arra, hogy valóban, amikor veszed az eukarisztiát, akkor ezt a tüzet veszed. És eszembe jut a görögkatolikus liturgiának a szövege, a görögkatolikus liturgián, amikor áldoztat a pap, és adja az eukarisztiát a két szín alatti áldozási módon, akkor azt mondja, azt imádkozza közben, amit az Izajásnak mondott az angyal, hogy íme, mivel ez illeti ajkaidat, elvétetik gonoszságod, és bocsánatot nyernek bűneid. Testvérek, azért vagyunk itt az eukarisztia ünneplésekor minden vasárnap, mert ezt a tüzet akarjuk venni az eukarisztiában. És sokszor mondják talán emberek, hogy elmegyek a templomba, hogy kicsit megnyugodjak. Ez nem jó. Nem megnyugodni jövünk ide. Nem, mert hogyha megnyugszunk, abba benne van az is, hogy hallunk olyan valamit, ami mondjam így minket igazol, és azt gondoljuk, hogy jó az az életünk úgy, ahogy van. De nem erről szól a vasárnap. Azért jövünk, hogy tüzet vegyünk. Azért jövünk, hogy hazamenve lángoljunk. Lángoljon bennünk elevenen az élő hit, és a Krisztussal való találkozás tükröződjön rajtunk és bennünk. Ezért fontos a tűz. És testvérek, amiket felsoroltam, csak ezek. A minket és az általunk az egyházat megerősítő, megújító és megtisztító tüzek biztonságosak. Csak ezek azok a tüzek, amelyeket táplálni kell, mert ezek minket táplálnak. Eszembe jut Szent Bernátnak a mondása, aki azt mondja, hogy lángolj és világíts, de csak lángolni kevés, csak világítani hívságos semmiség, lángolni és világítani. Ez maga a tökéletesség. És ahogy az elején fölvezettem, nem csak a tűzről kell beszélnünk, hanem a vízről, mert a víz az a hely, ahol Flórián is, meg mi is a keresztségben megtisztultunk, és a víz az a hely, ahol ez a Szent Flórián elnyerte a vértanúságnak a koszorúját. Bennünk a tűz a víz által születik. A lelki életünk a víz által indul el. mint ahogy az élet a víz által indul el, hiszen amikor felütjük a szentírásunkat, rögtön ezzel találjuk szembe magunkat. A föld kietlen és puszta volt, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Ahogy a tűznek, úgy a víznek is van pusztító ereje. Láttuk ezt Noé történetében. De Noé történetében nem csak úgy tekintünk a vízre, mint pusztító erő, hanem mint megtisztító elem. De ha tovább megyünk, ott van Mózesnek a története, ahol Izrael, Isten népe, szintén víz által menekült meg. És ez előre vetíti mindannyiunknak a keresztségét. Mert a vörös tenger, ahogy ketté vált, és Izrael fiai száraz lábbal átkeltek rajta, úgy vezet ki bennünket az Isten, mindannyiunkat a bárány vérén át, a halálból, Egyiptomból, saját bűneink, rossz szokásaink Egyiptomából, és vezet bennünket a szabadság, vagyis Kánaán földje felé. Eszembe jut Ezekiel, és a templom küszöbe alóli víz, és ahogy leírja a Szentírás, hogy ez a víz, akikhez elért, azok újonganak és örvendeznek. És ott van a Jordán, ahogy Krisztus belemerül a Jordánba, teljesen a teste alámerül, mint ahogy az emberi test alámerül a földbe és a sírba, amikor meghal, és ahogy Krisztus feljön a vízből, mint egy új ember, úgy fog majd az Isten bennünket is újjá alkotni, újjá teremteni, amikor kiszólít a sírból és életre támaszt. A keresztségben belemerülünk Krisztusnak a halálába, és megkapjuk Krisztusnak az életét. A víznek tehát a mi szemünkben nem pusztító, hanem megszentelő ereje van. Testvérek, mindannyian kétszer halunk meg, és kétszer születünk meg itt a földi életben. Először megszületünk az életbe, de az áteredő bűn miatt bizonyos értelemben még halottak vagyunk. De utána a keresztségben újjászületünk a víz által, és egy az egyben vele párhuzamosan meg is halunk benne, mert meghal bennünk a régi Ádám, meghal bennünk a bűnös ember. És még nem egyszer tényleg eltávozunk. És az eltávozásunk után jön a tisztulás, ahol az Isten megtisztítja lelkünket, hogy magához tudjon emelni minket. Így tekintünk a vértanúkra, akik meghalnak ennek a világnak, meghalnak testben, és egyből megszületnek a szentek közé. Krisztus vére megmenti őket. Krisztus vére, miként megmentette a zsidókat Egyiptomban, Krisztusnak a vére úgy ment meg bennünket. Ahogy a bárány vérét ontották és fölkenték az ajtófélfára, mint egy jeleként annak, hogy ők Isten választott népe, úgy ment meg majd az új szövetségben bennünket Krisztusnak, az egyetlen tiszta és hibátlan báránynak a vére. Ezért becsüljük nagyon a vértanúinkat, mint olyanokat, akik az önfeláldozás legmagasabb fokáig követték Krisztust. A vértanúk emlékezete tehát él nemzedékről nemzedékre. Sok vértanút ismerünk, köztük a ma ünnepelt Flóriánt is, de sokan vannak, akik csendben válnak vértanúkká, a néma vértanúk, akikről a hírek nem szólnak, akiknek a nevét talán nem tudjuk, de az Úristen megemlékezik róluk, és közben járóként állítja őket a szentek közé. És ha megkérdeznéd, hogy miben áll az egyháznak a megújulása, az új életre való fölkelése, akkor azt mondanám, hogy a vértanúkban. Nem azokban újul meg és válik az egyház egyre nagyobbá, akik a világnak próbálnak a kedvére tenni, és cserében feladják még az igaz tanítást is. Ennek is megvannak a nyomai ma, és ennek is megvannak a kísértései. Nem azokban, akik magukat sztárolják, és közben elfelejtik a lényeget. Mert ilyennel is találkozunk. Nem azokban a híres sztárokban, ezt is lehet idézőjelbe tenni, akik mondjam így, betérnek egyszer-egyszer egy misére, vagy szentségimádásra, és az egyház néha így talán tévesen fölkapja őket, és talán azt érezheti, hogy el kellene ájulnunk most ettől. Egyáltalán nem. Mert az ember változik. Az embernek jöhetnek fordulatai. Krisztus az, aki állandó, és aki nem változik. És a vértanúk, akiknek hősiessége nem változik, és akinek érdemeit senki sem vonhatja kétségbe. A vértanúk tehát nagyon fontosak számunkra. A vértanúkban kell felfedezni azt, hogy ők az igazságért haltak meg, és az igazság pedig számunkra maga Jézus Krisztus. Ők különleges pártfogói minden korok egyházának, mint olyanok, akik áldozatból közbenjárókká váltak. Testvérek, ezen a mai ünnepen ezért kiáltunk fel, Szent Flóriához, ezért emlékezünk meg róla, amikor összejövünk, hogy ünnepeljük az eukarisztiát, a Mesternek az áldozatát, és kérjük Szent Flóriánt, Szent Flórián, könyörögj érettünk az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
Uzsajné Pécsi Ritának, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanárának, nevelés kutatónak gondolatait hallgathatják.
Ha kisbabád vagyok, érints meg. Szükségem van az érintésedre úgy, ahogy talán sose képzeled. Ne csak mosdass, pelenkázz és etess. Ringass el, puszíj meg és simogass. Ha gyermeked vagyok, érints meg. Akkor is, ha dacos vagyok, vagy elutasítalak. Ne add fel, keress új utakat, hogy közel kerüljünk egymáshoz. Ha kamasz fiad vagyok, érints meg. Ne hidd, hogy nem kell éreznem, hogy törődsz velem, csak azért, mert már majdnem felnőttem. Szükségem van a hangodra, a karodra, a bennem élő gyermek érted kiált. Ha barátod vagyok, érints meg. Semmi nem mutatja jobban a szeretetedet, mint egy ölelés, amely azt mondja el, hogy nem vagyok egyedül. Ha életem párja vagy, érints meg. Talán azt hiszed, hogy szenvedélyed elég nekem, de csak karjaid tartják távol a félelmet. Szükségem van a vigasztaló, lágy érintésedre is, amely arra emlékeztet, hogy olyannak szeretsz, amilyen vagyok. Ha felnőtt gyermeked vagyok, érints meg. Ha van is családom, akit megölelhetek, szükségem van anyám apám karjára. Szülőként másképp látnak. Ha idős szülőd vagyok, érints meg. Ahogy én érintettelek, amikor kicsi voltál. Fogd a kezem, ülj közelebb, adj erőt. Melegítsd meg fáradt tagjaimat közelségeddel. Bár a bőröm ráncos, érintése vágyik. Ne félj, érints meg. Szóval azt gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon fontos kicsi kis gesztusok. Jó, lényegkiemelés csak érzelmi intelligencia készség. A balagyfélteke az tud elemezni, szépen részekre szed, de minden rész egyformán fontos. És nem tudja azt mondani az egyikre, hogy ez fontosabb, ez kevésbé fontos. Érted? Ezt nem tudja. Ez csak a jobb agyfélteke tudja, ami az érzelmi intelligenciának a területe. Gondold meg, van, mit tudom én, egy családi büdzsé, és összeadjuk, te ennyit hoztál, én ennyit hoztam, ennyi pénzünk van, ennyi nap van, ennyi fóka van, ennyit beosztunk, egy napra ennyi a kaja pénz, meg ennyi, mit tudom én, valami jó. Ez így rendben van. Igen ám, de a feleséged, Judit, és karácsony környékén van a névnapja. És akkor nagyon drága a virág. És akkor nézed a büdzsét, hogy hát ebből nem jön ki egy csokor tulipán, de az a kedvence. Mit mond a balagyféltekés? Az, akinek nincsen érzelmi intelligenciája. Szépen szűken megmondja, édes Juditkám, nagyon bírlak, és majd nyáron kapsz egy kis tulipánt, mert most ez így nem fér bele, megértheted. Mit mondasz érzelmileg intelligens, hogy drága Juditkám, persze én is látom a büdzsét, de te mindennél fontosabb vagy, és ekkora kerek virágcsokrot hoztam neked, és holnap zsíros kenyeret ebédelnék, ha lehetne. Jó. Nagyon fontos ebben a szövetségi létben, amikor ezek a megpróbáltatások, ezek a nehezek vannak, ezek a nem tudom micsodák, tehát érted, amikor olyan feloldhatatlannak tűnik, amikor nem tudunk, és hordozzuk azt a feszültséget és mindenfélét. A szövetségi létben azt mondja ez a kutató, és hát Kenteni Katya is ezt hangsúlyozza, hogy erre a válasz, hogy nem értelek, de szeretlek. Nem értelek, de a tiéd vagyok. Tudod? Szóval, hogy ebben tudunk. A jó Isten is a szövetségünkben így viselkedik velünk. Hányszor vagyok úgy, hogy azt kell neki mondani, hogy hát én téged nem értelek, apám, de azért szeretlek, gyere újra. És ez a válaszunk ebben a helyzetben. Tehát egy érzelmileg intelligens, alakulni tudó, rezdülni tudó, és most már biztos, hogy érzik, hogy miről van szó, hogy ezek micsodák, ezek az érzelmi intelligenciák. Azt szokták mondani, hogy ilyen puha készségek. Ez fogja eldönteni azt, hogy mélyül, él, eleven, pulzál az a kapcsolat, vagy nem. Vagy nem. Tehát azt mondja Albert Einstein, hogy azon múlik, hogy az érzület él-e, hogy azt mondja, hogy ha a tudomány gyorsabban fejlődik, mint a lelkiismeret, akkor elpusztul az élet. És ez a lelkiismeret tulajdonképpen erre is szokták mondani, hogy ez az érzelmi intelligencia. De én nem csak erre gondolok, biztos érezték, ez nem csak a lelkiismeret dolga. Ez a finomság, az egymásra hangolás, az a rezonancia, érted? Az a rezonancia, amire ugyanúgy tudunk egymásra rezdülni, ahogy talán az elején is tudtunk. Tehát egy táncra hívja az embert, egy együttmozdulásra, egy szenvedélyes együttlétre, amiben mindig fel tudjuk ezt egy kicsit, és ez az érzelmi intelligencián múlik. Hogy fel tudjuk-e, kis humor, az is érzelmi intelligencia, most nem volt mi. Ugye a játék, az intimitás, a gyengédség, az ölelés, a kicsi helyzetek, az átkeretezés, a megfordítás, a humor is egyébként ilyen. Érted? Ezerféle ilyen. És mit mondtunk erről? Sok tapasztalat kell belőle. Sok. Mert különben ritkítás történik, és olyan, mintha nem is lett volna ott. Tehát ezt így lehet. Nem megértésen áll. Nem okosságon. Nem végzettségen. Nem pénzen. Időn, igen. Időn. Egymással eltöltött időn azon nagyon. És egymás felé forduló ilyen nyitott figyelmen. Ez az érzelmi intelligencia tulajdonképpen.
Kedves hallgatóink, műsorunkban ellátogattunk a Felsőhámori Római Katolikus Egyházközség templom búcsújára, és folytattuk Uzsajné Pécsi Rita, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanára neveléskutató gondolatainak bemutatását. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2,
Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket